14. Amikor az 1049-es járat landolt San Francisco nemzetközi repülőterén, Florentina reménykedett abban, hogy nem okoznak nagy gondot hirtelen elhatározott látogatásukkal. Richard még alig lépett ki a leszálló pálya betonjára, már is megpillantott egy jó nagy darab nőszemét, amint feléjük robog, majd Florentina köré fonja a karját. Florentina még mindig nem érte át Bellát. Te aztán nem igazán hagysz túl sok időt az ember lányának, mi? Jó, hogy nem a gépről hívtál. Bocsáss meg, Bella, de fogalmam sem volt, amíg... Ne légy hülye! Épp azon nyüglöttünk Claude-dal, hogy mit csináljunk ma este. Florentina elnevette magát, és mindkettőjüket bemutatta Richardnak. Ez az összes holmitok, csodálkozott Bella, ahogy lepillantott a három bőröndre és a gordonkára. Elég hirtelen kellett eljönnünk, magyarázta Florentina. Hát minden esetre itt mindig otthonra találtok, mondta Bella, és rögtön föl is kapott két bőröndöt. Hála Istennek, Bella, nem változtál egy csöppet sem, szólt Florentina. Csak egy tekintetben. 6 hónapos terhes vagyok. Csak úgy nézek ki, mint egy óriási panda, ezért nem veszi észre senki. A két lány ide-oda táncolt a reptéri forgatagban a parkolóig vezető úton, míg Claude és Richard kezében a csellóval a nyomukban haladt. A városba vezető úton Bella elárulta, hogy Claude a Pittsbury, Madison és Sutro ügyvédi iroda munkatársa lett. Ugye, milyen jól halad? Kérdezte. Bella pedig a helyi középiskola vezető tornatanára is, amióta ő ott van, nem vesztettek még egy hoki meccset sem, magyarázta Claude ugyanolyan büszkén. Na és te mivel foglalkozol? Szegezte mutató ujját Richard mellének Bella. A csomagodból ítélve állástalan zenész lehetsz. Hát nem egészen, nevetett Richard. Leendő bankár vagyok, és holnap elmegyek munkát keresni. Mikor akartok összeházasodni?
3 hétnél előbb semmiképpen, felelte Florentina. Templomban akarok esküdni, és először még ki kell hirdetni a házasságot.
Szóval bűnben fogtok élni, állapította meg Claude, ahogy elhaladtak a San Francisco üdvözli az óvatos vezetőket feliratú tábla mellett. Ilyen a modern pár. Én is mindig szerettem volna, de Bella hallani sem akart róla. És miért kellett olyan hirtelen ott hagynotok New Yorkot? Kérdezte Bella, figyelmen kívül hagyva Claude megjegyzését. Florentina elmesélte, hogyan ismerkedett meg Richarddal, majd a régi-régi viszályt is, amely a két apa között dúl. Bella és Claude elképedve hallgatta a történetet, és mindketten szokatlanul csöndben maradtak, amíg meg nem állt az autó. Ez az otthonunk, mondta Claude, határozott mozdulattal behúzta a féket, miközben a sebességváltót egyesben hagyta. Florentina egy lankás hegyoldalra lépett ki, ahonnan nem éppen az öbbőre lehetett látni. Ha majd Claude cégtárs lesz, följebb költözünk, mondta Bella. De most be kell érnünk ennyivel.
De hát ez fantasztikus, lelkendezett Florentina, ahogy beléptek a kisházba.
Elmosolyodott, amikor észrevette a hoki ütőket az esernyőtartóban. Most rögtön fölvezetlek benneteket a szobátokba, hogy ki tudjatok csomagolni. Bella fölvitte a kis csiga lépcsőn két vendégét az emeleti vendégszobába. Talán nem a báró elnöki lakosztálya, de még mindig jobb, mint beállni a csavargok közé az utcán. Florentina csak hetekkel később tudta meg, hogy Bella és Claude az egész délutánt azzal töltötte, hogy fölcipeljék a lépcsőn a saját francia ágyukat, és levigyék maguknak a két külön állót, hogy Richard és Florentina együtt tölthesse az első éjszakát. New Yorki idő szerint hajnali 4 óra volt, amikor Florentina és Richard végre ágyba bújt. Hát, most, hogy Grace Kelly már nem jöhet számításba, azt hiszem, kénytelen leszek nálad megmaradni. Bár nem is tudom, talán Claude-nak igaza van, és bűnben kellene élnünk.
Ha te és Claude élnétek együtt bűnben, San Francisco-ban még csak fel sem tűnne senkinek.
Már is megbántod?
Igen, mert mindig azt reméltem, hogy olyan férfival hoz össze a sorsom, aki az ágy bal oldalán alszik.
Reggel egy Bella-féle hatalmas reggeli után Florentina és Richard elkezdte böngészni az újságok álláshirdetéseit.
Meg kell próbálnunk hamar találni valamit, mert nem hiszem, hogy egy hónapnál tovább kitartana a pénzünk, szólt Florentina.
Neked valószínűleg könnyebb lesz. Nem hiszem, hogy engem bármelyik bank alkalmazna így, hogy nincs diplomám, vagy legalább egy ajánlás az apámtól.
Á, ne aggódj, nyugtatta Florentina, és beletúrt a hajába. Mind a ketten túlszárnyaljuk még az apáinkat.
Richardnak igaza lett,
Florentinának csupán 3 napjába telt, leendő munkaadójának pedig csak egy telefonjába került, a Bloomingdale személyzeti osztályára, hogy a lány munkát kapjon egy Wyoth Columbus nevű ifjúsági divatüzletben, amely értelmes elárusítót keresett a Chronicle hirdetési rovatában. A vezető 1 hét alatt rájött, milyen remek vásárt csinált. Richard ugyanakkor róhatta San Francisco utcáit bankról bankra. A személyzeti főnök mindig megkérte, hogy hívja vissza, de amikor jelentkezett, már sehol sem akadt az ő képesítésének megfelelő munka. Ahogy közeledett az esküvő napja, Richard egyre nyugtalanabb lett. Nem hibáztathatod őket, magyarázta Florentinának. Mindannyiuknak sok ügyletük van az apámmal, és nem akarják feldühíteni.
Egy rakás gyáva alak. Nem tudsz valakit, akinek volt valami összetűzése a Leicester bankkal, és nem hajlandó üzleti kapcsolatba lépni vele?
Richard a tenyerébe hajtotta a fejét, és néhány pillanatig komolyan mérlegelte a kérdést. Csak a Bank of America. Apámnak volt velük egy vitás ügye valamikor, valami hitellen, amit csak nagy késéssel tudtak kifizetni, és a jócskán veszített a kamaton. Akkor megesküdött, hogy soha többé nem kezd velük. Minden esetre érdemes megpróbálni. Holnap fölhívom őket. Amikor az igazgató másnap kikérdezte, az iránt is érdeklődött, vajon annak, hogy a Bank of America-nál keres állást, az a közismert ténye az oka, hogy nézeteltérése támadt az apjával. Igen, uram, felelte Richard. Helyes? Akkor van bennünk valami közös. Hétfőtől beállhat, mint segédpénztáros, és ha ön valóban William Kane fia, nem hiszem, hogy túl sokáig marad ebben a pozícióban. San Franciscóban töltött 3. hetük szombatján Richard és Florentina összeházasodott. A szertartás egyszerűen zajlott le a Kalifornia úti Szent Edward templomban. O'Reilly atya átrepült Chicagóból, hogy összeadja őket, és vele jött Florentina anyja is. Claude vezette fel a menyasszonyt, aztán átszaladt Richard oldalára vőfének, míg Bella volt a nyoszoljó matróna, hatalmasan rózsaszín kismama ruhájában. Az estét mind a hatan vacsorával ünnepelték, Florentina és Richard teljes heti bére azonban együtt sem fedezte a számlát, úgyhogy Zafia sietett a segítségükre. Ha megint el akartok menni valahova vacsorázni, csak hívjatok fel, és én jövök a következő géppel. Az ifjú férj és arája éjjel 1-kor tért nyugovóra.
Soha nem hittem volna, hogy egy bank pénztároshoz fogok feleségül menni.
Én meg soha nem hittem volna, hogy egy bolti eladó lesz a feleségem, de szociológiai értelemben véve ez ideális partnerkapcsolat.
Reméljük, hogy nem csak szociológiai értelemben, mondta Florentina, ahogy Richard lekapcsolta a villanyt.
Ebből minden rendelkezésére álló eszközzel megpróbálta kideríteni, hogy hová tűnhetett el Florentina. Napokon át telefonált, táviratokat küldött, sőt, még azt is megkísérelte, hogy a rendőrséget bevonja, végül kénytelen volt belátni, hogy egyetlen lehetőségben bízhat csupán. Föltárcsázott egy chicagói telefonszámot. Halló? Mondta egy hang, pontosan olyan hidegen, mint William Kane. Nyilván tudod, miért hívlak? Sejtem. Mióta tudsz Florentináról és Richard Kane-ről?
Körülbelül 3 hónapja. Florentina elrepült hozzám Chicagóba, és mindent elmesélt Richardról. Aztán találkoztam a fiúval az esküvőn. Florentina nem túlzott. Tényleg ritka férfi.
És tudod, hol vannak most? Kérdezte Abel.
Igen. Hol?
Talált ki.
A telefon elnémult, újabb valaki, aki nem akar segíteni.
Előtte az asztalon egy érintetlen dosszié feküdt, eljövendő európai útja minden részletes információjával. Átfutotta a lapokat. 2 repülőjegy, 2 szállodafoglalás Londonba, Edinburghbe és Cannesba. 2 operajegy, 2 színházjegy, de most már csak 1 valaki utazik. Florentina nem fogja megnyitni sem az edinburghi, sem a Cannes-i bárót. Mély álomba zuhant, amiből nem akart fölébredni. George másnap reggel 8-kor az asztalára borulva találta. Megígérte Abelnek, hogy mire visszaér Európából, ő megtudja Florentina tartózkodási helyét, de Abel megértette már, miután újra és újra elolvasta a búcsúlevelet, hogy még ha így lenne is, lánya akkor sem lenne hajlandó találkozni vele.